In this session, we want to talk about the purpose for marriage.
Házasság célja, oka a következő előadásnak a címe.
What is the overarching purposes for God creating family?
Mi az átfogó célja Istennek, amikor a családot teremti?
When we think about purposes, we want to think first about the biblical priority for all things.
Amikor célokról, okokról beszélünk, szeretnénk szólni arról, ahogy a Biblia nevez elsődleges okokat.
We were made to glorify God.
Mindenek felett azért teremtettünk, hogy Istent dicsérjük.
Turn to Isaiah 43:7.
Ézsaiás 43:7.
Just that we were created, all humanity was created to glorify God.
Azt mondja, nagyon világos nyelvezettel, hogy mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.
But in particularly those who are in this text called by his name are to glorify God.
És különlegesen azok ennek az írásnak, ennek a szövegrésznek az alapján, különlegesen azok, akik Isten nevéről neveztetnek, hivattattak arra, hogy Isten dicsőségét szolgálják.
Secondly, the goal of life is to glorify God, 1 Corinthians 10:31.
Másodszor, az élet célja, az élet oka az, hogy Istent dicsőítse. 1 Corinthians 10:31. Jól ismerjük. Akár esztek, tehát akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Az élet minden mozzanata, minden tevékenysége Isten dicsőségére van és kell legyen.
Our lives be lived in such a way that God is pleased.
Életünket Isten előtt úgy kell éljük, úgy kell leéljük, hogy Isten azt kedvesnek találja.
Others observing our lives should see a demonstration of how great God is.
Azok, akik figyelik életünket, meg kéne lássák, észre kéne vegyék, hogy milyen nagy az az Isten, aki bennünk él.
But sin is falling short of that aim of God's glory.
A bűn pedig alulmaradni Isten dicsőségének, hiával lenni Isten dicsőségének, nem jutni el Isten dicsőségéig.
Róma 3:23. This verse is a surprise, actually.
Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ez egy meglepő igevers.
You would kind of expect it to say, for all have sinned and fallen short of the holiness of God.
Azt várnánk, azt gondolhatnánk, hogy azt fogja mondani, mindenki vétkezett és hiával van Isten szentségének. Nem ér fel Isten szentségéhez.
Now that is true, and that's part of the argument of Romans 3.
Ez is igaz, és benne van a felvetésben, amit Pál hoz elő a Római Levél harmadik részében.
But Paul here is enlarging even that view of the dreadfulness of sin.
De Pál apostol még távolabbról, még nagyobb képben nézi a bűnnek az utálatosságát. Mert nem csak Isten dicsősége több, mint Isten szentsége.
Everyone has sinned and fallen short of the standard that has been set.
Mindenki vétkezett, és hiába van, nem éri el, nem mér fel, nem tudja elütni a mércét, amit Isten felállított.
We were made to glorify God.
Isten azért teremtett, hogy dicsőítsük őt.
In everything that we do, we are to glorify God.
És mindenben, amit teszünk ebben az életben, kell Isten dicsőítsük.
And when we sin, we do not glorify God.
És amikor vétkezünk, nem dicsőítjük Istent.
God is glorified by holy lives.
És Istent a szent élet dicsőíti.
And the penalty for that is death.
A bűn büntetése pedig, amikor Isten nem dicsőítjük, annak a büntetése halál.
Róma 6:23.
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
But the Bible also tells us that living by faith brings glory to God. Romans 4:20.
A Szentírás arra is tanít, Róma 4:20-ban, hogy amikor hitáltal élünk, Isten dicsőítjük. Róma 4:20, Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Amikor hiszünk, Isten dicsőítjük.
Would you mind just from the Hungarian translate that back to English as closely as you can to what it says?
He didn't doubt God's promise in unbelief, but he strengthened in faith. He got strengthened.
Passive voice.
He got strengthened in faith, giving, or through giving, praise to God.
Okay.
Giving glory to God.
All right. So, the faith that Abraham exercised in the promises of God gave glory to God. And it continues to.
Amikor Ábrahám hitt Istennek, amikor hitet gyakorolt Isten ígéretével szemben, azáltal dicsőséget szerzett Isten.
We still read of Abraham's faith and we respond by giving God the glory for Abraham's faith.
Most is olvassuk Ábrahám történetét, tanulunk Ábrahám hitéről, és Ábrahám hitéért Isten dicsőítjük.
And we are to have the faith that Abraham had.
És nekünk is az a hitünk kell legyen, amilyen Ábrahámnak volt.
We are to believe God's promises in an obeying way.
El kell higgyük Isten ígéreteit engedelmes módon, engedelmeskedve azoknak.
And therefore we will be giving glory to God.
És ezért és ezáltal Istennek adunk dicsőséget.
That's the first purpose of marriage.
Ez az első és elsődleges célja a házasságnak.
By faith.
Hitáltal,
believing God's promises and commands,
miközben elhisszük Isten ígéreteit és parancsolatait,
to bring glory to God,
Istent dicsőítjük.
By pleasing him in our marriage.
Azáltal, hogy kedvesek vagyunk előtte, tetsző életet élünk előtte a házasságban.
The other purpose of marriage is shown in its great comparison, its model or illustration.
That a greatness.
Is... By a great comparison or illustration. The analogy of the bride and groom.
A családnak a fontossága és nagysága egy kép által is, egy gyönyörű kép által is ki van fejezve.
Okay. All through the scripture, the relationship between Christ and the church, all through the scripture, marriage is compared to the relationship of Christ and the church.
Végig a Szentírásban, főleg az Új Szövetségben a házasság az Isten és az Egyház, Krisztus és az Egyház közti kapcsolathoz hasonlít.
The overarching purpose for marriage is to show Christ's love for his people.
A házasság legfontosabb célja, átfogó célja az, hogy megmutassa, bemutassa és kifejezze Krisztus szeretetét az egyházak szemben, az egyház iránt.
And I'm just going to walk through half a dozen, there's five of these texts.
Néhány ige verset nézzük meg.
First, 2 Corinthians 11:2.
2 Korintus 11.
Paul draws from the betrothal period in marriage.
2 Korintus 11:2. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Házassággal kapcsolatos dolog az eljegyzés képéhez, fogalmához nyúl vissza Pál.
Okay. Revelation 21:2 speaks of a bride being dressed for her husband.
Jelenések 21:2 szól egy mennyasszonyról, és a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve.
Okay. We are invited to the marriage ceremony and the supper in Revelation 19:7.
A jelenések 19:7 egy ünnepi vacsorára hív minket, örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült mennyasszonya.
In Revelation 21:9 we are spoken of as being the wife of the Lamb.
Jelenések 21:9 és jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt elve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét.
And finally, in the gospel, we are declaring an invitation to the wedding, Revelation 22:17.
És jelenések 22:17 arról szól, hogy az evangélium meghívás egy mennyegzőre, 22:17.
Yes, sir.
A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is azt mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen.
Okay. So the Spirit and the Bride in concert are saying, come.
Az evangélium az, amikor a lélek és a mennyasszony, az egyház, a gyülekezet hívja a világot.
So we see all through the New Testament, marriage is used as an illustration of the relationship between Christ and the church.
Ebből láthatjuk, hogy az Új Szövetség a házasságot úgy kezeli és úgy értelmezi, hogy visszavetít, leírja Krisztus és az egyház közti kapcsolatot.
But nowhere is that more evident than in Ephesians 5:22-32.
Ez sehol se világosabb, mint ahogy azt az Efézusi levél 5. részében találjuk.
It is a glorious privilege for our marriages to incarnate, to live out a truth.
Különleges kiváltság. Kiváltság házasságunkban az, hogy megtestesíthetjük, megélhetjük, bemutathatjuk ezt az igazságot, Krisztus és az egyház közti kapcsolat, szeretet, igazságát.
Our marriages then demonstrate the submission of Christ to the church, verses 22-24. Wait, got it backwards. Submission of the church to Christ.
A házasságunk.
Someday I'm actually going to change that in my notes. Submission of the church to Christ, 22-24.
A házasságunk bemutatja, ábrázza az egyház alárendeltségét Krisztusnak, engedelmességét Krisztus iránt.
Okay, read those verses for us.
Efézus 5, 20.
22-24.
22-24-ig az asszony engedelmeskedjék, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.
So the wife is not called to submission just because.
Tehát a feleségnek szól egy parancs, hogy engedelmeskedjen, arra van elhívva, de nem csak azért, mert. Nem csak úgy, ok nélkül.
That submission reflects the submission of the church to the Lord who is her head.
A feleség engedelmessége tükrözi az egyház engedelmességét Krisztus iránt.
And so in the same way, the husband has been made head of the family as Christ is head of the church.
Ugyan ilyen módon és efféleképpen van a férfi a család fejévé téve, mint Krisztus az egyház fejévé.
I don't know if you're exposed to some wrong views of headship here. There's a view of headship that says it's the like the head of a river, it's the origin of existence. And then there's a wrong view of headship here that says that it is similar to a head turning a body. They're trying not to relate it to authority.
Head turning the body. Those are wrong views out there.
Yes, sir.
Van két felfogás, magyarázat a világban, és lehet, hogy nem csak, a keresztény világban is. Az egyik azt mondja, hogy a férfi úgy feje a feleségnek, mint ahogy a forrás feje a folyónak. Ezzel azt próbálják, mindkettővel azt próbálják, a másikat is elmondom mindjárt, hogy elvegyék az élét a dolognak, hogy a férfi ne lehessen és ne legyen kormányzója, uralkodója a feleségnek. A másik pedig úgy, mint ahogy a fej fordítja a testet, vagy vezeti a testet.
So, however,
mindkettő helytelen értelmezése ennek az igének, helytelen magyarázat annak, hogy a férfi feje a feleségének.
The command to submit and to respect is in the context of headship, so it has to relate to some kind of leadership or authority.
Viszont az engedelmesség fogalma és magyarázata segít, hogy megértsük, hogy nem helyesek ezek a magyarázatok, hanem valóban engedelmességről és alárendeltségről van szó.
Okay. In verses 25-30, our marriages are to model the love of Christ for the church.
25-től 30. versig olvassuk azt és tanuljuk meg azt, hogy a házasság kell tükrözze Krisztus szeretetét egyháza iránt.
25-30, please.
Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, hogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének.
What is interesting to me in this text is what it does not say.
Ami érdekes számomra ebben a szövegben, ebben az írás részben, hogy miket nem mond, miről nem szól.
He has just said that the husband is the head of the wife in the same way that Christ is head of the church.
Épp elmondta, hogy hogy az ember feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak.
We would expect then the text to say, husbands, lead your wives as Christ leads the church.
És azt várnánk, hogy ebből az következzen, hogy azt mondja, hogy férfiak, vezessétek a feleségeteket úgy, ahogy Krisztus vezeti az egyházat.
That isn't what it says.
De nem ezt mondja.
Because the challenge for a husband who is head of his wife is to love in a self-sacrificial way.
Mert az nem nehéz. A kihívás ott van, ahol mondja is, hogy férjek, szeressétek feleségeteket úgy, önfeláldozó módon, olyan önfeláldozó módon, ahogy Krisztus szerette és szereti az egyházat.
I know my own temptations.
Ismerem saját kísértéseimet.
I see this very often again in marriage counseling.
Nagyon gyakran látom ezt körülöttem, amikor házas párokat, házas társakat tanácsolok.
That husbands misuse their headship to serve themselves.
Hogy újból és újból ezt látom, hogy a férfiak, a férjek rosszul használják az elhivatásukat, a kormányzásukat azért, hogy önmagukat szolgálják.
Rather than having a primary focus on loving their wives in a way that gives up for her sake, that sacrifices for her.
Ahelyett, hogy úgy szeretnének, hogy lemondjanak és áldozzanak a feleség számára és javára.
And then the focus of that is so that together they will be holy, sanctified before the Lord.
És nem azzal törődnek, és nem arra figyelnek, hogy ők együtt a közösségük Isten szentségét mutassa és tükrözze.
Well, then there is the reflection of the union between Christ and the church, verses 31 and 32.
És harmadjára az egységet is tükrözi a házasság, a Krisztus és az egyház közti egységet, a 31. és a 32. vers. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.
Okay. So there is some kind of real union between a husband and wife.
A férj és a feleség közt van és kell legyen egy valós kapcsolat.
That is similar in some way to the real union between Christ and his people.
Ami valamilyen módon hasonlít ahhoz a kapcsolathoz és egységhez, ami Krisztus és az egyháza között van.
Paul says that union is real.
Azt mondja Pál, hogy ez a kapcsolat valós, létezik.
But it is also a mystery.
De ugyanakkor titkos és részben rejtett.
And I'm going to say this. We should use some caution in pushing the analogy of marriage too far into Christ and the church. That mystery part of it.
Kell vigyázunk ezért, hogy a házasságból szerzett értelmezéseinket és megértésünket ne toljuk túl messzire, ne erőltessük rá a Krisztus és az egyház kapcsolatára, mivel misztérium, mivel titokzatos dolog.
Okay. And then the last verse of the chapter.
Az utolsó verse pedig a résznek azt mondja, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
Okay. The first sentence is entirely what we would have expected.
Az első, a mondatnak az első része.
And notice the strength of the command, at least as I see it in English. See to it. It's absolutely important that you love your wives.
A mondat első része természetes, és várjuk, hogy ez érkezzen. De ti is mindenki egyenként az eredetiben, vagy az angol fordításban kicsit erőteljesebb, ez azt mondja, hogy figyeljetek oda tehát. Van valakinél Károli esetleg, ha valahogy másképp szól.
Hanem azért.
Ezért tehát minden erőtök kell. Egy valami hangsúlyos, erőteljes kifejezés. Ezért mindenki egyenként szeresse a feleségét.
Then there is the command to the wives.
És aztán következik a
also stated in strongest form.
Parancs az asszony a feleség számára, ami újból erőteljes kifejezést bír
el. But uses a different verb.
De egy más igét használ.
What does it say?
Tisztelje. Hogy magát az asszony pedig tisztelje a férjét. The woman should respect.
Should respect her husband. Most of the time, the struggle for a wife to submit has to do with the fact that she does not respect or honor her husband.
Legtöbbször a gond, az alárendeltség, az engedelmesség gondja azért nehéz engedelmeskedni, mert az asszony nem tiszteli a férjét.
So it's very interesting that Paul then identifies the root difficulty for ladies.
Ezért érdekes az, hogy ebben az igeversben Pál rátapint a legalapvetőbb nehézségre, amivel az asszonyok, a feleségek küzdenek.
My wife, who does a lot of marriage counseling with ladies, asks this question often.
A feleségem, aki ő is elég sokat foglalkozik házassági tanácsadással, ő is gyakran felteszi ezt a kérdést.
So if you're struggling with submission, do you respect your husband?
Ha nehezen engedelmeskedsz, ha úgy látod, hogy nem tudsz engedelmeskedni, mennyire küzdelem neked a tisztelet, a férjed iránti tisztelet?
And then I ask this of husbands, and I ask it of these men in our room today.
Én szoktam kérdezni a férjektől, és megkérdezem az itt levő férfiakat.
Do you love your wife?
Szeretitek feleségeteket?
Do you have an affection for her, an emotional cleaving to her?
Gyakoroltok-e, van-e egy érzelmi kapcsolatotok vele? Ragaszkodtok-e hozzá?
Do you live in such a way that causes you to give up your own interests and desires and pursuits for her sake?
Élünk-e olyan módon, férfiak, hogy feladjuk az értékeinket, érdeklődésünket, kívánságainkat, hogy az ő érdekét és előnyét keressük, a feleségünk érdekét.
And in this way, then we will glorify God by living in our marriages in the way that He has designed.
Ha így cselekszünk, úgy fogunk élni házasságunkban, ahogy Isten tervezte az ő dicsőségére.
Now, this is the purposes, two primary purposes for marriage.
This was?
These were the two primary purposes.
Ez volt tehát a két fő célja, alapvető célja, oka a házasságnak.
Now, there are other purposes under this.
Ez alatt találunk, és alárendelődnek más célok is. Házasság más okai is.
The privilege of intimacy, the bearing of children.
A testi kapcsolat előnye és lehetősége, a gyermek áldás, vállalás ajándéka.
The stability for a culture or a nation, stable families usually mean a more stable
culture. A társadalomnak a stabilitása, áldás a társadalom számára, el összefogó és alapozó eleme.
But we are focusing on the ones that the New Testament particularly pushes to the front or elevates in priority.
De most ez alkalommal szeretnénk odafigyelni, leginkább azokra, erre a két fő célra figyelni, amit a Szentírás újból és újból elénk tár, elénk taszít.
So what are the key elements of a marriage? What makes a marriage a marriage?
Mik tehát egy házasságnak a kulcs elemei? Mitől házasság egy házasság?
What does the Bible, in working out these purposes, say constitutes a marriage?
Hallottátok, hogy azt mondta, hogy mitől házasság egy házasság? Ha azok nincsenek meg, a házasság nem házasság. Csak azt hiszik, hogy házasság. Szépen, lássuk.
It's not here, so do I remember
it? I said, what makes a marriage a marriage? It seems sometimes they're lacking. But they think it's a marriage, it's not a marriage.
Yes, okay. Yes, exactly. So God is working out these purposes that we have given in the elements of a marriage, the constituent parts.
Isten a célját, a házassággal való célját az összetevő részeken, ezeken az alapvető részeken, egységeken keresztül munkálja ki.
First, marriage is a covenant bond. It's a bond of promise.
Először is a házasság egy szövetség. Now, egy ígéret, egy szövetségi kapcsolat, amikor két ember szövetségre lép.
Malachi,
Malachiás 2, 13-15.
Now some of this text is a little difficult, but I think it is anticipating the New Testament, and it's proper to read back into this some of the New Testament understanding.
Okay. 2:13-15.
Go ahead and read down to verse 16, because it'll grab another idea.
13-16.
Down through 16.
13-16. Nem könnyű, egy kicsit nehezen érthető ige. De már csak abból is, hogy már elég közel van az újszövetséghez, újszövetségi igazságokat és felfogásokat visszavetíthetünk ide. Továbbá ezt teszitek. Könnyelinted öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek. Miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél, ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyent, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek, ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene, mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek.
So why won't God accept their worship?
Miért nem fogadja el Isten az imádatot? Miért nem kedves az Isten dicsőítése?
They come and they weep and cry at the altars.
Jönnek a zsidók, az Isten tisztelők, sírnak az oltárnál.
And it is obvious that God is not accepting them or their sacrifices.
És valamiből világos mégis, hogy Isten nem fogadja el az áldozatokat.
Why is that?
Miért van ez?
That is because God witnesses against them that they have been faithless in their marriage.
Ez azért van, és Isten vallást tesz róluk, vádolja őket, kijelenti ezt, hogy hűtlenek lettek az ő házasságukban.
In verse 14 it says that she is your companion.
A 14. versből azt olvassuk, hogy a feleség társ.
And she is your wife by covenant.
Feleségünk szövetség révén. Szövetség köt össze.
Did he not make you one?
Nem egynek teremtett?
With a portion of the Spirit in their union, which is the way ESV does it. How does verse 15 translate? Did he not make them one with a portion of their Spirit in their union?
Egy ember sem teszett, nobody does this. Whoever has it. With the Spirit left over.
Yeah, so it's more like King James.
Uh-huh.
Yeah, okay.
So that's how to translate.
Let's not dive into that difficulty. Okay. Notice that the wife is, the woman is a wife by covenant. That's what I want to focus
on. Értsük tehát meg azt az alapvető dolgot, hogy a feleség szövetségnek köszönhetően ígéret kapcsolatnak köszönhetően feleség.
The man here is the men are not being faithful because they are not holding to the covenant that they have made.
A férfiak itt ebben az esetben nem hűségesek, mivel nem ragaszkodnak ahhoz az ígérethez, a szövetségnek ahhoz az ígérethez, amelyet tettek.
Verse 16 tells us how they have been faithless.
A 16. vers megvilágosá teszi, hogy hogy lettek hűtlenné.
They have not loved their wives and have divorced them.
Nem szerették feleségüket és elváltak tőle.
And so the command is to guard yourselves.
A parancs ezért az, hogy vigyázzunk magunkra.
And do not be faithless by breaking the covenant bond and divorce.
És ne legyünk hűtlenek azáltal, hogy a szövetségi kapcsolatot feltörjük, felbontjuk válás révén.
Now, for the sake of our discussion, the center part of this very difficult in the Hebrew and in our translations.
Megemlítem, és észrevettétek, hogy egy fordítási különbség is van a két nyelv között. Elég nehéz ige rész és ige szakasz.
Part of what it seems he's doing there, I'm going to dive in. Part of what he seems to be doing there is saying that part of the reason for marriage is the environment in which to produce children.
Mintha azt mondaná, hogy a házasság oka az, hogy magot szerezzünk.
But that is not merely a sociological reality.
Mire is törekszik az ember arra, hogy utódot kapjon Istentől. De ez nem csak egy társadalmi valóság, hogy ezért házasodnak az emberek, hogy utódokat támasszanak.
The reason that God designed for children to grow up in a family is related to the church because of the sharing of the or the overflow of the Spirit.
Isten azért rendelte el, hogy gyermekek szülessenek és nevelkedjenek családban, hogy ez majd beteljesüljön a lelki gyermekek esetében az egyházban.
Notice that they are entering into marriage through a covenant bond.
De figyeljetek most arra, hogy a házasság egy szövetségi kapcsolat, szövetségi közösség révén jön össze.
And this points to the new covenant union in verse 15.
És amikor a szövetség szót halljuk, akkor az új és örök szövetségre gondolunk, és azt kell eszünkbe jusson, azt kell a fülünkbe csengjen.
Seems to anticipate the indwelling of the Spirit.
És mintha már szólna, előrevetítene arról, hogy a lélek bennünk lakozik, akiben még maradt lélek nem tesz ilyet.
And it seems to anticipate the idea of evangelism, of God populating his people through evangelism.
És az is benne van, beleolvashatjuk, hogy Isten gyarapítja a népét, a családját az evangelizáció révén, az a lélek révén. Ahogy a család növekszik utódok révén, úgy Isten neveli, szaporítja az egyházat.
But the problem is that they are not faithful in the union.
A probléma, a hiba ott van, hogy az ő szövetségükben ők nem hűségesek, mi nem vagyunk hűségesek.
They have been disloyal.
Hűtlenek voltak.
And therefore their hearts have been separated from their spouses.
Ezért a szívük elvált a feleségüktől.
And they have divorced.
És elváltak tetlegesen is.
So there has been a physical separation in their marriage.
Előállt tehát egy testi szakadás, elválás is a házasságban.
Therefore there is a precept at the end calling for watchfulness in the union.
Ezért szól a felhívás, hogy vigyázzunk magunkra még bent a kapcsolatban, a szövetségben.
We are to guard against all that would cause our hearts to stray from a single-minded loyalty to our.
Az a parancs szól számunkra ma, hogy vigyázzunk szívünkre és elménkre, hogy ne álljon elő semmi az életünkben, ami vándorlásra, eltávolodásra készítetne ebből a szövetségből.
I want to pause and make some application.
Szeretnék gyakorlatba ültetni, gyakorlatba helyezni néhány dolgot.
In the immediate context, the faithlessness and what we're to guard against is something leading to divorce. So immorality and so on.
A hűtlenség bármi olyan dolog, ami elváláshoz, szakadáshoz vezet.
But we also must guard against other things that cause our hearts to turn away from our spouses.
Tehát nem csak az erkölcstelenség visz a hűtlenséghez és a szakadáshoz, hanem sok egyéb is, ami a szívben meggyökerezhet, ami elfordítja a szívünket a társunktól.
With men, sometimes it can be work. Their job, their vocation.
Férfiak esetén néha ez lehet a munkájuk, ami elfordítja a szívüket, elméjüket a feleségtől.
Sometimes it can be sports, recreation, that kind of thing.
Néha ez lehet hobbi, sport, felüdülés, felfrissülés.
With ladies, sometimes it can be children.
A hölgyek esetében, a feleségek esetében néha ez lehetnek, ezek lehetnek a gyerekek, a gyermekek.
They have more relationship with their children.
Több kapcsolatuk van, több kapcsolatot ápolnak, közelebbi kapcsolatot ápolnak, véletlenül, hirtelen, a gyermekeikkel, mint a férjükkel.
Be on guard.
Vigyázzatok
against those things that turn your focus away.
Maradjatok figyelmesek és vigyázzak azok a dolgok iránt, amik a szíveteket elfordíthatnák a szövetségi társatoktól.
We tend to think of the bad things, the sinful things that draw our attention.
Gyakran tévedünk azzal, hogy csak a rossz dolgokra gondolunk, hogy csak a rossz dolgok téríthetik el a szívünket, fordíthatják el a szívünket a házastársunktól.
Sometimes good things.
Sajnos ebben a bűnös világban néha jó dolgok is rosszra vihetnek, elfordíthatják a szívünket a társunktól.
Part of the reason of that true is because of the second element of marriage.
Amiért ez azért igaz, mert még van egy rész, még van egy összetevője a házasságnak.
That is, marriage is to provide companionship.
És ez pedig az, hogy a házasságnak egyik értelme az is, hogy közösséget állítson elő, kapcsolatot állítson elő.
That's the sort of Old Testament word.
Ez a szó, a közösség, egy ószövetségi szó.
The New Testament uses the word fellowship in that sense. So those two.
Az új szövetségi szó pedig.
Do you have those kinds of distinctions?
Companionship and fellowship.
Yeah.
Az ószövetség, mint a társaságról beszélne, az új szövetség pedig közösségről beszél.
Both of them have that holding together, we're held together by having a common interest, a common bond.
Mindkét csoportot, mindkét csapatot egy közös érdek tartja össze.
A partnership.
Egy partneri kapcsolat, egy partneri viszony, egy együttműködési viszony.
Think of the three uses of that word in Philippians 1, where he talks about fellowship, companionship, and partnership. Okay, never mind.
Majd olvassátok el otthon a Filippi levél első részét, és próbáljátok megtalálni azt, hogy miről beszél.
Well, we saw this in Malachi already.
Tehát ezt láthatjuk Malachiás próféta könyvében.
It says she is your companion.
Ahol azt mondja, hogy ő a társad. Feleséged a társad.
But I want you to notice this in Genesis 2:18-23.
1 Mózes 2:18-23-ban is megtalálható ez.
The word is not used, but the concept is important.
A szó nem fordul elő, az, hogy társ, de a fogalom ott van.
Listen,
egyedüllétárs.
I know we've just read this recently, but let's read it again. Verses 18-23, Genesis
2. 1 Mózes 2. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lásson, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Isten, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett.
First, verse 18, notice that this companionship is a God-declared necessity.
A társas lényi viszony, egy olyan szükség, amit Isten beleteremtett az emberbe.
It's not good for man to be alone.
Isten mondja azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
I will make a helper fit for him.
Én készítek hozzáillő segítőtársat.
There is a sense in what he's saying is I will make a companion for him.
Készítek számára társat, teremtek számára társat.
I will make for him a partner with whom he may live and carry out this image of God.
Formálok számára egy társat, egy partnert, akivel együtt élhet és kibontakoztathatja azt a tervet, amit számára készítettem.
It's the first time not good occurs in the Bible.
Ez az első alkalom, amikor a nem jó jelenik meg a Szentírásban.
Up until this time, everything's been good.
Idáig minden jó.
Adam by himself, not good.
Ádám egyedül, nem jó.
That arises from the fact that God's Trinitarian community, God dwells in a community.
Ez abban gyökerezik, hogy Isten sincs egyedül, hanem szent háromsági közösségben létezik.
And it arises from the fact that there is communion, there's fellowship, companionship in the Godhead.
Társaság és közösség, társi viszonyulás van a szent háromságban, az Istenségben.
But Adam needs to understand it for himself.
De Ádám meg kell értse maga részéről elsősorban.
And that's what verses 19 and 20 are all about.
Ezért a 19. és a 20. vers.
Okay. What does God do?
tanítják Ádámot, mit tesz Isten ezekben a
God took all the animals.
Veszi Isten az összes állatot.
And the implication here is male and female. He brings all the animals.
Úgy tűnik, hogy hímnemű és nőnemű állatokat Ádám elé vezet Isten.
Adam embarks on the first science project, and that he
Ádám elkezdi az első tudományos kutatását.
And I really think there is a sense in which Adam is supposed to go male, female, male, female, male, female, male, female, male.
És benne láthatjuk oda, képzelhetjük azt, hogy Ádám nevezi őket, és látja, hogy hím, nemű, nő, nemű, hím, nemű, nő, nemű, hím, nemű, nő, nemű, hím, nemű, nő, nemű, és én, hím, nemű.
Alright. And these animals cannot fulfill that helper fit for him role.
És ezek az állatok egyike se tudja betölteni azt a hivatást, amit a számára segítő társ kell betöltse.
The implication here is nothing is to substitute for the role for that relationship that God has ordained.
Ez azt jelenti, hogy semmi se helyettesítheti azt a kapcsolatot, amit Isten rendelt el.
And nothing is to supplant it.
És substitute.
Substitute means, you know, take its place, but then there's also the supplant. By that I mean to rise up and take over the heart.
Mm-hmm. Tehát semmi se veheti át a helyét, semmi se veheti el a helyét.
I'm thinking of the difference between immorality and children. Children can supplant, but immorality is a supplanting, but children can become a substitute. I have fellowship with my children, but I don't have fellowship with my husband. Yeah.
Igen. Tehát abban rejlik a különbség, hogy a gyermekek felnőnek és elveszik a helyet, a társnak a helyét, az erkölcstelen viszonyok pedig beforrakodnak és ellopják.
And this companionship is a God-fashioned provision, verses 21-22.
Ez a társas viszony, ez a társi viszony egy olyan dolog, amit az Úristen rendelt és készített a 21. és a 22. vers szerint.
In the woman, God made the perfect companion.
Az asszonyban, az asszony által Isten elkészítette a tökéletes társat az ember részére, a férfi részére.
But the expectation is that it will be a mutual companionship.
De az az elvárás rejlik az egész mögött, hogy kölcsönös társaság és kölcsönös segítő viszony fog fennállni.
So God designed the woman for companionship as well as others, but I mean that's here.
Tehát az Úristen az asszonyt teremtette férfi társának.
And then God presents her to him.
És miután megteremti, bemutatja Isten a férfinak.
And it is a man welcome delight, verse 23.
És ugye milyen nagy örömmel fogadja a férfi a 23. versbe. Ez most már csontokból való csont, testemből való test.
Brother was commented on the surely die, dying a die, dying you will die a death.
Említettem, hogy a héber nyelvezet azt mondja, ha halált halva fogsz meghalni.
Here Adam says, wonderful, wonderful.
Itt pedig Ádám azt mondja, csodálatos, csodálatos ismétlés, hogy kihangsúlyozza, hogy mennyire csodálatos.
And that reminds us from Genesis to Malachi that we are to guard our hearts.
Mózes első könyvétől Malachiás könyvéig arra kell figyeljünk, hogy vigyázzunk a szívünkre, óvjuk a szívünket.
We are to be sure that nothing supplants or substitutes for the companionship that God designed.
Bizonyosodjunk meg arról, hogy semmi se helyettesíti vagy rabolja el azt a helyet, amit az Istentől rendelt társunk kell elfoglaljon az életünkben.
So marriage is a covenant. I enter into a promise with my wife.
A házasság tehát egy szövetségi viszony, ahol ígéretet teszek és szövetségi kapcsolatot ápolok a feleségemmel.
Marriage is for fellowship.
A házasság társas viszonyt és közösséget ápol és épít.
And sometimes that's the element that's often lost.
És gyakran sajnos ez hiányzik. Ez is hiányzik a családokból.
Husbands and wives stop fellowshipping together.
Férj és feleség megszűnik viszonyt, közösséget ápolni egymással.
I am out in the world, you know, I am away from home about 3 months out of the year.
Körülbelül 3 hónapot egy évben töltök utazással, nem egyszerre, heteket, két heteket.
So I am very thankful for Skype.
Ezért nagyon hálás vagyok. Azért az új találmányért, ami a Skype, hogy kapcsolatot, közösséget ápolhatok a feleségemmel.
It allows us to fellowship over distance.
A távolság nem akadályim már, hogy ápoljuk a viszonyunkat.
We were on the other day and just talking and catching up and fellowshipping.
A múlt napokban beszélgettünk egy nap, és
megosztottunk dolgokat.
És a Skype-ba be van építve egy kis óra, amelyik mondja, mutatja, hogy hány, mennyi ideje vagy kapcsolatban.
And we had been talking for over an hour.
És körülbelül egy órát beszélgettünk már.
Van, I commented on it, says I better run, you know, we've been talking for
szóval tettem, hogy egy óra elmen beszélünk.
My wife goes, oh, she said, I've got all this stuff to do, yes, goodbye.
És a feleségem is, jó, mennyi dolgom van, szia, viszlát.
Right, she just wasted an hour with me, but anyway.
Elpazarolt egy órát velem.
You would have to know my wife to also know what that's about.
Kéne ismerhetik a feleségemet, hogy megértsétek.
I'll tell her. I have permission to tell her on this. I used to call her every day at lunch from work. Just give her a quick call.
Régebben hívtam, telefonálni szoktam ebéd ideje táján.
Esther, how are you doing?
Esther, hogy vagy?
Good.
Jól vagyok, köszönöm.
Everything okay?
Minden rendben?
Yes.
Igen.
Do you want to talk to me?
Akarsz beszélni velem?
No.
Nem?
Okay. Bye.
Jó, szia.
Sometimes that's how the conversations would go.
Néha így folyt le a telefonbeszélgetés.
Part of that's because both of us hate the telephone.
Ez részben azért van, mert utáljuk mindketten a telefon.
But the sense of having a fellowship and companionship is really important. And I think it's a lost element in a lot of Christian marriages.
Nagyon fontos alapja, építő része, építő kockája a házasságnak. A közösségi, a társasági szempont. És ez sajnos hiányzik sok házasságból.
I don't know whether this is going to ring true in this culture. It doesn't ring true in the Chinese.
Nem tudom, hogy mennyire igaz ez körülöttünk.
Do you enjoy each other? Do you just enjoy being around each other?
Kérdés az, hogy élveztek együtt lenni, időt tölteni egymással, egy helyen lenni.
Do you have the idea of walking on eggshells around people?
Néha az az érzésed, hogy tojásokon lépkedsz, amikor emberekkel
vagy. Is this the way your relationship with your spouse? You're just you're like a dog who's been beaten all the time, and anytime he's around his master, he's just waiting, you know, to get.
Olyan a kapcsolatod, mintha tojáson lépkednél, vagy mint úgy viselkedsz, mint egy kutya, aki mindig kap a gazdájától, és nyakába húzza a fejét.
You know, if that's our relationship, if that's what our relationship has sunk to, it's not full of companionship.
Ha a kapcsolatunk, ha a viszonyunk idesüllyed, akkor nincs kapcsolat köztünk.
Well, I should probably stop meddling. Okay, third element is marriage is to complement or to complete one another.
Harmadik igazság az, hogy a házasság ki kell egészítse a házasságban a társa, ki kell egészítsék egymást. Komplementáris viszonyt kell alkossanak.
We find this also in these same verses.
Ugyanezekben a versekben találjuk ezt az igazságot is.
God says I will make a helper for him.
Mózes 2. Vers. Alkotok hozzá egy segítőtársat. Isten azt mondja, segítőtársat alkotok számára.
Now remember that God had already determined that he was going to make humans in his image, male and female.
Ezelőtt Isten már elhatározta, hogy ember teremt az ő képére és hasonlatosságára, férfivé és nővé.
Now he has Moses write this out so that we will observe things about marriage.
Ebben a pillanatban Mózes leírja számunkra ezeket a dolgokat, hogy megérthessünk igazságokat a házasságról.
Now they are both to exercise dominion.
Mindketten kell uralkodjanak a föld felett.
He is primarily to cultivate the garden.
Kell dolgozzák és műveljék a földet.
And she has a role to be a helper of to her husband.
Ő pedig segítő társa kell legyen a férjének.
That is not a low role. I don't even know how to put this. A servant like a slave like role.
A segítő,
it's not the way it's to be seen.
A segítő társ vagy a segítői viszony, vagy a segítői helyzet nem egy alsóbb rendű, alacsonyabb rendű helyzet. Nem kicsi dolog segítő lenni.
This is actually an elevation of that relationship.
Sokkal inkább felemeli a kapcsolatot, sokkal inkább magasabb fontosságot juttat az asszonynak.
As a matter of fact, the Greek form of this word is used to refer to the Holy Spirit. The Holy Spirit comes as a helper.
Ugyanaz a szó rejlik itt, amit a görögbe úgy fordítottak, azzal a szóval fordítottak, amellyel a szent lelket jelzik, a segítőt. A szent léleket, a szent lelket segítőnek nevezi.
And she is designed to be exactly fitting for Adam's need.
Isten úgy alkotta Évát, a feleséget, hogy pontosan illő segítőtárs, alkalmas segítőtárs legyen.
This is first at the sort of gender. A woman is designed to, you know, there's that sense of completing and complementing.
Elsősorban ez nyilvános a testi tulajdonságokban is, hogy férfi és nő különbözőségek és egybeillések.
Then it comes down to the individual level. Esther and I complement and complete one another.
Utána pedig a személyiségünk révén is kölcsönösen segítjük és kiegészítjük egymást.
When I'm doing marriage counseling, I often try to illustrate it with my hands.
Gyakran, amikor házastársakat tanácsolok, a kezemmel próbálom ezt kifejezni.
I expect that a husband and wife will be different in many ways.
Kell figyelembe tartsuk azt, hogy a férfi és a nő különböznek sokféleképpen, sok mindenben.
He will have strengths where she has weaknesses.
A férfinek erőssége van, ahol a nőnek gyengesége.
He will have weaknesses where she has strengths.
Viszont pedig a férfinek lesznek gyengesége, ahol az asszonynak vannak erősségei.
And in completing and complementing, God means for those to join together so that we're stronger together.
Amikor ketten kiegészítik egymást, akkor Isten egyezteti, egybehozza őket, hogy segítsék egymást.
But often what happens,
de gyakran azt történik, hogy ahelyett, hogy összekapcsolódnának a dolgok, ütköznek
a dolgok. Get there.
Nem áll elő a kapcsolat, a segítő viszony.
Because I'm strong in this, why are you so weak in this?
Én erős vagyok itt, de miért vagy gyenge ott?
In fact, couples who are exactly alike often get along real well, but then make all kinds of foolish decisions. Because there's no counterbalance.
Gyakran előáll az, hogy ahol a társak hasonlítanak erősségben és gyengeségben, jól kijönnek, de mindenféle butaságot, rossz döntést hoznak elkövetni. Mivel nincs, nem egyensúlyozza ki egyik a másikat. A könnyűségért, a házasság, a viszony könnyűségért kívánjuk azt, hogy egyformák legyünk, de nem működünk jól úgy.
They're both weak.
Nem egészítjük egymást, mivel mindketten ugyanazon a részen gyengék vagy erősek.
Yeah, it's a little scary to see couples getting married who have exactly the same set of weaknesses.
Elég ijesztő, amikor látod, hogy egy pár összekerül, és észrevehetően egyformák a gyengeségeik. Tudhatod, hogy baj fog előállni.
Okay. And then this idea of complementing and completing one another is developed over the scriptures.
A kiegészítés, a segítés fogalma ki van fejlesztve további ige szakaszokban.
The whole idea of each person in the church having differing gifts so that the body is complete is somewhat of a reflection of this.
Ugyanaz a fogalom, amit az Új Szövetségben, az egyház leírásában találunk, hogy több testrész erősségekkel és gyengeségekkel, de egymást szolgálva és támogatva erre az igazságra tekint vissza.
Now, over time, as a couple work more and more at that bonding of their differing strengths and weaknesses.
Idő elteltével a házastársak kimunkálják és ki kell munkálják azt, hogy erősségei, gyengeségei egyre jobban összeilledjenek és segítsék egymást.
Then that bond often becomes much, much stronger.
Ha ez sikerül, akkor a közösség, a kapcsolat erőssé, sokkal erősebbé válik.
And this was God's design.
És ezt Isten így tervezte.
So, there is a sense in which we, Esther and I, share in a mutual task in the world and in the church.
Egyféleképpen feleségemmel, Eszterrel megosztunk feladatokat a világban, világi dolgokat, és az egyházban, a gyülekezetben szolgálunk.
And some of our differences in how we do that has to do with our gender, male and female.
Különböző féleképpen csinálunk dolgokat, és ez részben annak köszönhető, hogy én férfi vagyok, ő nő.
And some of it has to do with the differences in our personality, if I can use that word. The summation of our inner and outer person.
És a különbözőségünk, a működésünk különbözősége másik részből, másik részt abból adódik, hogy személyiség szinten is különbözünk.
And some of that is worked out in terms of our natural and spiritual gifts and abilities.
És beszélhetünk szó esett arról, hogy vannak természetes adottságaink, és vannak lelki ajándékaink vagy adottságaink.
Esther and I both have the gift of teaching.
Feleségemnek és nekem is adott az Úr ajándékot tanításra.
Esther is also a natural teacher, even apart from her spiritual.
Esther ráadásul fizikailag is, testileg is rendelkezik ezzel az adottsággal, hogy tanítson. Jó tanító.
She's extraordinarily good with young children.
Nagyon jól tud tanítani fiatalokat, gyermekeket.
I may have the gift of teaching, but if they're younger than 12,
lehet, hogy nekem is adott az Úr tanítási ajándékot, de ha 12 éven aluliak, nem működik.
Come on.
Csak jártatom a számokat. Nem értenek semmit, nem megy át.
See, we're even complimenting one another, right?
Kiegészítjük egymást.
We are more together than we'd ever be. Yes. I just encourage you as you think through this in your own marriage or in as you're anticipating marriage.
Szeretnének bátorítani, hogy gondolkozzatok ezekről a házasságotokban vagy házasság előtti időtökben.
Will you be or are you firmly committed to the union in a covenant and a promise? Are you going to be faithful to what you have promised?
Hűségesek vagytok-e? Vagy hűségesek lesztek-e abban a szövetségben, abban az ígéretben, amit köttök házastársatokkal?
Will you cultivate fellowship? Work hard at developing companionship with your spouse.
Fogjátok-e, vagy készek vagytok-e munkálni, előidézni és keményen dolgozni azért, hogy kapcsolat, közösség álljon elő a házasságban.
I'm going to be honest with you. Don't hide behind culture. Well, it's not my culture to do this. I hear this from me.
Őszintén mondom, hogy ez nem kulturális dolog, nem a társadalomtól függ, hogy hát ez nálunk nem is szokás.
In my culture, if I really enjoy fellowship with my wife, I look weak. We'll do that.
Ha azt mondod, hogy hát a mi országrészünkben, ha örülök a feleségemmel való viszonyomnak, akkor úgy tűnik, hogy rossz férfi vagyok, hogy gyenge férfi vagyok. Az elég baj.
We get weird ideas like if I serve my wife, then I can't lead her.
Vagy egyesek azt gondolhatják, hogy ha szolgálok a feleségemnek, akkor nem lehetek vezetője is.
Really? That's how it works with for Christ?
Ezt mondja a világ. Vajon így működik Krisztus esetében is?
He did not come to be served, he came to serve.
Krisztus nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon.
He who is Lord of all.
Ő, aki mindenek ura.
There you go.
Nem lehet összeegyeztetni a kettőt, de
igen. You're going to truly lead your homes, you're going to serve as well.
Ahhoz, hogy igazán vezesd a családodat, kell szolgálni.
You're going to truly love your spouse, particularly husbands love your wives, you're going to give yourself up for her.
Igazán kell szeresd a házastársadat, különlegesen a férje, a feleségét, és felad, átad magadat számára.
Have you organized your home life around your wants and desires and needs and so on?
A család eseményeit, dolgait úgy intézed, hogy a te kényelmedet szolgálják, vagy a társad kényelmét.
Have you given reason for your wife to respect you?
Adtál-e okot arra, hogy a feleséget tiszteljen?
Okay. Or have you made it difficult for her to respect you?
Vagy esetleg, ne talán, véletlenül megnehezítetted a feleségednek, hogy tiszteljen.
Wives, do you respect your husband? Do you respect your husband?
Feleségek,
how do you
tisztelitek-e férjeiteket?
How do you think of them? What are the words that go through your head? Are they primarily negative and critical?
Hogy gondoltok, feleségek? Hogy gondoltok férjeitekre? Milyen gondolatok, milyen szavak állnak elő, jutnak eszetekbe? Pozitív dolgok vagy negatív dolgok, rossz dolgok?
If someone says describe your spouse, does that description almost immediately stray into the negative or does it stray into the positive?
Ha valaki megkér, hogy leírd a férjedet, körüljöd a férjedet, a leírás, az elbeszélés nagyon gyorsan a negatív dolgokba terelődik, vagy a pozitív dolgokba marad.
Okay. So we can take these things in the Bible, companionship and and covenant and completing, and they can sound like great ideas out here.
Vehetjük ezeket a dolgokat, hogy a házasság egy szövetség, egy kapcsolat, segítőtársi viszony, és ez mind szép és jó, és itt jól hangzik.
But how do you live at home with your spouse and your children?
De hogy éltek otthon, házatokban, a feleségetekkel, férjétekkel és gyermekeitekkel?
That is where what you believe by faith in these things works itself out in your relationship.
Otthon, fordítatik le apró pénzre, hogy szoktuk mondani, otthon jelenik meg az, hogy amit hiszel és amit tudsz, hogyan működik a valóságban és a gyakorlatban.
We have about 15 minutes before lunch. Be a good time maybe take some questions. Because the next session I can't do in 15 minutes. There's no way.
Szünetet tartunk, de előtte, ha lennének kérdésetek, akkor
let's turn that off. I don't want people to be restrained by a recording. Then people